A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Kabarék Club Podcast. Minden hétfőn, hogy jól induljon a hét. Iratkozz fel Google Podcast, illetve Spotify csatornánkra.
Jó napot kívánok, Farkas Házi Tivadar vagyok, köszöntöm a Kabai Csütörtök hallgatóit.
Én pedig Fábri Sándor, mindenkit szeretettel köszöntök. Igen.
Ne haragudj, Sanyikám, de...
Azt hittem, hogy elaludtál, csak azért.
El kéne mondani a kedves hallgatóknak, hogy miben más ez a Kabai, mint a többi.
Igen, ez a Kabai Csütörtök. Gondolom észrevették önök is, hogy PH értékszerűen áramlanak a csatornák zajbalékai ránk, és arra gondoltunk, hogy egy-két bejátszás erejéig megmutatjuk, először a rádióból indulunk, és utána pedig a tévébe fogunk megérkezni, tehát egy kicsit megpróbáljuk Farkasházi úrral interpretálni, hogy milyenek is ezek a csatornák, illetve rádiók.
Mi a lényeges, Anyikám?
Első bejátszásunk, kapcsoljuk élőben a Nyíregyházi Kábel TV-t.
Jó estét kívánok, Friderikus Sándor vagyok. Egyelőre innen Nyíregyházáról jelentkezem. Én úgy érzem, hogy a televíziózásban már mindent elértem, úgyhogy megvárom, amíg mások is jelentkeznek, majd értem. Ma másképpen beszélgetek Göncz Árpád köztársasági elnökkel. Jó estét kívánok!
Jó estét, drága gyermekeim! Köszöntöm Kína lakosságát és valamennyi kerületet. Ennél több szarvasmarát életemben nem láttam, mint ahányan most bicikliznek itt Pekingben a virágoktól telt havas ormon.
Megkérhetném, hogy köszöntse Magyarország lakosságát?
Köszöntöm Svájc lakosságát, azt hiszem soha ennél nagyobb öltető erő számomra nem volt, hiszen skót sapkákat dobál a szél.
Hogy van mostanában?
Hát azt hiszem, drága gyermekém, hogy az én hogy létem az Európai Unióhoz és a békéshez, a szeretethez kapcsolódik, hiszen ez az ország túlélt tatárt és törököt, urat és elvtársat, hiszen soha nem engedte el egymás kezét, mint ahogy most is fogja.
Kapcsoljuk a kriminális szerkesztőségét, ahonnan Jussz László jelentkezik.
No, szóval kezit csókolom. Senki sem tekinthető bűnösnek a bíróság jogerős ítéletéig. Na szóval szobolopás Baranyában és Párizsban, illegális szeszőzde Budörsön, Sefter és a Miskolci kórházban, robbantás a metróban, vérfürdő a villamoson, ki ne hagyják. És még egy levél, azt kérdezték, hogy milyen a közbiztonság. Hát azt hiszem, hogy a közbiztonság javul, akármilyen furcsán is néznek rám, hiszen minden második rendőrt elkapnak.
Nem tudom, hogy emlékeztek-e még a jugoszláv-magyar labdarúgó mérkőzésre. Egy kis összeret, egy kis bejátszás következik. Faragó Richard a riporter.
Jó estét kívánok, kedves nézők! Fantasztikus itt a hangulat Belgrádban! Tehát az Atya Úristen, 50 ezer néző! Miért a nincs Jézus Mária? Nem tudom, mi lesz velünk! Teljesen átjátszák a védelmünket! 10 perc alatt megkaptuk a 12-et, vége!
Köszönjük szépen!
Most pedig kapcsoljuk a Szinkron Stúdiót, ahol Szabó Gyula kölcsönzi, kajámból hagy nagy hangját.
Jó estét kívánok, uram! Ne ragudjon, de vissza kell, hogy jöjjek. Egy valami nem megy a fejembe, uram. Nézze meg a gatyáját teljesen, össze-vissza van mindenfélével kenve. A feleségem is mindig mondja, hogy a mosatlat mossam ki. Vagy nézzük meg, uram, mikor szállod előtt volt a kezében egy golyó. A másik kezében is egy golyó, nem a sajátjai voltak, uram.
Ebből bőven elég volt, azt hiszem, hogy Kalambó Hadnagy pályafutása eddig tartott. A következő műsor, az a szerelemről fog szólni, gondolom ismerik Kósel Adolfot, aki Ámor földi helytartója, 3 méter 20 centivel, ők következik.
Hey,
Jó estét kívánok, ez itt a szerelem, méghozzá első látásra. Hey. Mert az életben a legfontosabb a szerelem. És itt van már is Bea, 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 kap Bea. De szellemes vagyok, igen. És itt van Béla, vég Béla. Most pedig következik a szerelmi teszt, hogy mennyire találtatok egymásra, mert vár rátok Amsterdam. Úgy van, vegyétek elő a ceruzákat, főleg Béla. De csak az egyiket, Béla.
Eddig tartott Kosel Adolf. Következő bejátszás Gala Miklós egyik szilveszteri kabaréjából következik a tévé egy adásából.
Köszi, köszi, köszi. Hát az az igazság, hogy elmondok egy viccet. Például, tudják-e, hogy mi kell ahhoz, köszönöm szépen, hogy valaki sörös ládákat tudjon cipelni. Rekeszizom!
Gyerekkorom egyik nagy traumája volt a Mikulással való első találkozás. Olyan nagy, hogy sokkot kaptam, így hát megszületett az a jelenet, amelyet emiatt írtam, a címe A fényre sötétedő kislány és a Mikulás. Előadja apa Hatházi László, kislány Aradi Tibor.
Az a piros bácsi az miért teszi a vattát?
Nem eszi.
De eszi. Mozog a szája.
Igen, mert beszél a gyerekeknek.
És közben eszi a vattát.
Az nem vatta, hanem a szakálla.
Miért?
Mert ő a Mikulás.
Hol lakik a Mikula?
Az északi sarkon.
Gyuszi bácsiéknál, Tihanyban.
Nem az északi parton. Sarkon.
Sarkon? Ahol a 100 forintos boltba szoktunk menni.
Nem, annál azért messzebb.
Ja, és nem fáj neki, hogy eszi a szakállát?
Nem.
Akkor jó.
Figyelj csak, gyere, kérünk tőle szaloncukrot.
Nem akarok.
Na, miért nem?
Megégeti a kezemet.
Dehogy égeti.
De igen, mert piros és az meleg.
Azért piros a ruhája neki, hogy a rénszarvasok messziről felismerjék.
Mert nehogy megégessék vele a szájukat.
Ne végetik meg a szájukat. A rénszarvasok húzzák a Mikulás szánkóját.
Rémszarva? Miért ilyen félelmetes állat húzza? Miért nem a vakond?
Hát azért, mert fent húzza az égen.
Ég? Megégeti a kezemet.
Nem ég, hanem az égen, ahol a nap süt.
Süt? Meg is fog gyulladni a vatta a szájába.
Nem fog meggyulladni, mert a felhők felett hideg van.
Nem megy bele a cipőjébe a felhő.
Nem, mert a rénszarvasok ügyesek.
A krémszarvasok az olyan... mint a boci sajt vagy a póni.
Olyan, olyan.
Csak van neki a fején karácsonyfa a póninak, ugye?
Jaj, hát az nem karácsonyfa, az neki a szarva.
Fúj!
Jó, akkor nem a szarva, hanem az agancsa.
Ja? És amikor a Mikula jó éjszakát puszítan neki, nem akart bele a szakállam.
Gyere, kérjünk inkább szaloncukrot.
Nem akarok, félek.
A Mikulástól nem kell félni, gyere már.
De az a fekete néz.
Ja, hát az a Krampusz.
Közel ment a Mikulához, és megégett.
Nem égett meg, csak fekete. Na gyere, énekeljünk neki. Télapó itt van.
Hol van?
Az ott a piros ruhában.
Megette a Mikula?
Nem ette meg, ő az. Ő.
A Mikulának a télapú az ki neki?
A szinonímája. Külföldi szó.
Hol van? És óviban mi volt a jele a Mikulának? Zacskó? Vagy róka?
Mit tudom én, biztos hópihe.
Amíg az anyukája belehímeste a törcsébe, hogy hópihe nem olvadt el.
Hát azt nem tudom.
Mert buta vagy.
Nem. Nem vagyok buta.
Azt se tudod, hogy hívják a anyukáját a Mikula apónak.
De tudom.
Nem tudom.
De igenis tudom.
Na, hogy?
Irma néni.
A Mikula minden gyereket ismer a világon.
Igen, ismer, bizony.
És bejelöli őket ismerősnek az ivivel. Meg a krémszarvasokat is?
Nem tudom, lehet.
És aki felnőtt lesz, az kitörli.
Na miért törölné ki?
Mert nehogy véletlenül nekik is vigyen ajándékot. Mondtam, hogy buta vagy, de én meg okos. És most már mindent tudok a Mikula apóról. Egy ijesztő sajt húzza az égen, ami nem róka, de hasonlít a pónira, csak büdös, és karácsonyfa van a fején, és olyan gyorsan megy, hogy közben ég. Kérek egy szalonna cukrot, de te vedd el, mert rajtad van kesztyű.
Itthon vagy?
Nem!
Ha nem?
Lementem a presszóba.
Akkor utánad mehetek?
Menjél le! Nézd meg, hogy ott vagyok-e!
Előtte oda telefonálnék.
Ú, de okos egy gyerek! De okos egy gyerek!
És, apa! Ha a presszóba vagy, akkor mit csinálsz a kanapé alatt?
Olajat cserélek!
Megint elbújtál anya elől?
Igen, azt mondta, ma nem hozok tojást, meg tejet, ne kerüljek a szem elé.
Sitt a kanapé alatt nem kerülsz a szem elé?
Nem, mert rossz a dereka.
Na, nyugodtan kijöhetsz, anya még kint beszélget a szomszéd bácsival.
Látom, igen, most megy be hozzá.
A szomszéd bácsi utazás szervező?
Hát miből gondolod?
Mert anya azt mondta neki, hogy a múltkor kétszer elment.
Na jó, helyelben! Hagyjuk ezt! Inkább arról beszélj, milyen volt az első napod az oviban.
Fú, az nagyon klassz volt, apa! Hú, tök jó volt! Mi az az ovi?
Ahol ma egész nap voltál, az az ovi!
Ja? Ez? Az nagyon rossz volt. Fúj. Odaérünk, és le kell venni a cipőt, és föl kell venni egy másikat.
Na, És te is fölvettél egy másikat?
Igen, de a tulajdonosa nem örült neki.
Vannak csajok, mi?
Ha, vannak.
Na, és neked ki a szerelmed, mi?
A Ricsi.
Na, gyere ide apádhoz. Lehet, hogy anyád és én nem mutattunk elég jó példát. De ha most átmennél a szomszéd bácsihoz, lehet, hogy rájönné, a Ricsi nem hozzád való.
Hát pedig ő a legidősebb a kis csoportban, már 10 éves.
No. Dögös csajok nincsenek, dögös.
A Ovibe?
Hát csak van olyan kislány, aki tetszik, nem?
Hát a Jessica a nagy csoportból, neki a szülei most csináltatták meg a melleit.
Hány éves?
5. De 10-et simán letagadhatna.
Okos egy gyerek. Rá mit vettél? Na, hajtsál rá, fiam, hajtsál rá!
Apa, mi az, hogy ráhajtani?
Hát, erről megint csak a szomszéd bácsi tudna mesélni.
És apa, te az Ovibe ráhajtottál?
Fiam, én a te korodban már szerenádot adtam a csendes pihenő alatt.
Hú, mi az a csendes pihenő?
Mi? Ami az ebéd után van? Hát mi? Ti mit csináltok ebéd után?
Hányunk. Az már csendes pihenő?
Mitől hánytatok?
Hát én a gombától, a Jessica meg bulimiás.
Jó, de legalább nagyok a mellei, nem?
Igen, úgy néz ki, mint egy pálcikás nyalóka. Sepa, fiú, mi az a bulimia?
Hogy is mondjam, ugye neked? Hát emlékszel, akkor néztük videón, ahogy a törpikék lakmároznak.
Ja, emlékszek, igen.
Hát képzeld el, hogy lejátsszuk visszafelé is.
És te is bulimiás vagy, apa?
Hát, van az a viszki mennyiség. Ezt miért nekem írtam?
Apa!
Mi van? Ha.
Azt kérte az óvónéni, hogy mindenki válasszon magának jelet.
Na válasszál!
Neked mi volt a jeled, Ovibe?
Nekem? Sörös korsó. Még te milyen jelet szeretnél?
Számítógép, processzor, hűtőventilátort.
Azt akkor anyád fogja belehímezni.
Figyú, nem lehet az, hogy holnap te jössz értem?
Nem! Holnap későn végzek.
Hát, de te munkanélküli vagy.
Hát te is az vagy, ne dumáljál már.
De te hol végzel későn?
Hát az az igazság, hogy a presszóban találkozom a bulémiás barátaimmal.
Ekkor nem baj, ha holnap a Jessica anyukájához haza?
Nem, sőt, gyertek csak. Apa megmutatja neked, mi az a csendes pihenő.
Hogy végignéznek rajtam, akkor nagyon hamar kiderül rólam, hogy már akkor a gyerekkoromban a világ minimum 3/4-ét beutaztam. Hát koros székbe, úgy, mint Verne Gyula, mert az ő regényeit olvastam, és úgy éreztem, hogy így gyakorlatilag mindent tudok a világról, és nincs szükség utazásra. Hát főleg azért nincs szükség utazásra, mert 1980 és 87 között, amíg én ezeket a kalandokat éltem, szentesen a rendőrségi ablakon, hogyha félbe benyújtottuk a kis piros útlevelünket, akkor kinyúlt egy szőrös női kéz. Stempli, hova szeretne utazni Romániába, és nyújtotta vissza. Tehát sok lehetőségünk nem volt, ezért szorultam rá arra, hogy könyveket olvassak. Na most hát mégis az emberbe szorul egy kis kíváncsiság, és hát én úgy éreztem, hogy mindenütt voltam tényleg Verne Gyulával, egyetlen egy helyen nem voltam, Japánba, és ide nagyon szerettem volna eljutni a barátommal, a Horváth Jancsival. Ezt így tervezgettük is egy olyan 5-6 éven keresztül. Mindenki, aki ránk nézett, és mondtuk neki, hogy Japánba szeretnénk utazni, az egy kockásan elnevette magát, és közölt, hogy hát persze, NSK-ba csak, mert ugye akkor mindenki diszidált, csak azért mondunk Japánt, hogy ott keressenek bennünket, és akkor soha nem fognak ránk bukkani. Tehát milyen raffináltak vagyunk, ez neki nem is jutott eszébe, és akkor... De mi komolyan gondoltuk a dolgot, és borrasztóan terveztük, és már kis úti terveket írtunk, meg itinert, meg a Jancsi barátom az begyűjtött mindenféle információt Japánról, ami létezik, tehát az, hogy ott jön a pénz, meg stb. Hogy hosszában milyen hosszú, keresztben milyen széles. Az utazás az persze természetesen nem jött volna létre soha, hogyha én nem járok abba az időszakba Pesten, 1987-ben, amikor ez tényleg kivitelezhetetlennek tűnt. Nekem volt egy nagyon jó szórakozásom, hogy addig mászkáltam az utcákon, amíg nagyon nem kezdtem el fázni, és akkor bementem egy üzletbe, és hát kerestem egy olyan tárgyat magamnak, ami ott nincs. Fölmelegettem, hogyha kérdezte tőlem a boltos, hogy mit szeretnék vásárolni, akkor én azt akartam. Természetesen nem volt, én ezért megsértődtem, és kimentem, de már akkor föl voltam melegedve. És így sétálgattam Budapesten, szállás nem lévén, és akkor egyszer csak a Vörösmarty téren véletlenül betévedtem egy üzletbe, és már szólt is hozzám a fickó, tehát nem vártam meg, hogy körülnézek, hanem hogy parancsoljon, uram, hova szeretne utazni. Utazni? Hát nem, boltba vagyok, jaj. És így körülnéztem, és hát láttam, hogy egy e-busz iroda, tehát véletlenül ide keveredtem be, és hát nem estem kétségbe, és elő a farbába, és mondom, Japánba, erre varjál gombot. És gondoltam, úgy se lesz ebből semmi, és szétnyitott egy ilyen nagy paksamétát, és fogja tollat, parancsoljon, akkor mondja a dátumot, és akkor intézzük a jegyet. Mondom, ez ilyen egyszerű, hát akkor mondja már róla valamit. És mondja nekem, hogy hát ki kell jutni valahogy kacsingatott Frankfurtba, tehát ez a valahogy Frankfurtba, ez elég kérdőjelesen hangzott, és onnan repülővel egyenes úton lehet eljutni Tokióba, ez 360 ezer forintba került, tehát 400 ezer is így kacsingatott rám, és nyújtottam markát, és mondtam, hogy hát köszönöm szépen, uram, gondoltam, megvan oldva az egész téma, tehát köszönöm szépen, uram, nekem ez nem kell, viszont látásra. És már fogtam a kilincset, amikor utánam szólt, hogy hát van más megoldás is, de ezt senki nem választja. Micsoda? Azt mondja, hogy hát a Szovjetunión keresztül is lehet menni repülővel, vonattal, meg hajóval, de azt nem választja senki, mert az másfél hét. Mondom, és ez mennyibe kerül? Azt mondja, az 25 ezer forint. Ebből kérek kettőt. És én már úgy mentem haza Jancsihoz, hogy figyelj, Jancsi, van negyed órád a számomra? Azt mondja, van. Na, akkor van negyed órád, hogy összeszed a cuccod, mert megyünk Japánba. És akkor már sok kérdés nem volt, hanem indulni kellett. Én még ott ugye föltette nekem a kötelező kérdéseket, hogy hát a repülővel hogyan szeretnénk utazni, mondtam úgy, hogy odaérjünk a vonaton, hogyan szeretnénk utazni, akkor elkezdtem trükközni, hogy én végül is vasutas vagyok, tehát én szeretnék mindenféleképpen első osztályon. Mondta, hogy ezért írni kell az oroszoknak. Hát én írtam egy gyönyörű kérvényt az oroszoknak, ami természetesen nem érkezett meg, úgyhogy én jakut prémvadászokkal utaztam majdnem a vonattetőn, amíg a Jancsit kérdés nélkül az első osztályra helyezték be. Erről nem is szeretnék többet mondani, mert hát megalázónak éreztem az egész történetet, hogy én, mint vasutas, tényleg majdnem a vonattetőn utazok, de legalábbis egy marhavagomba. Úgy, hogy a Jancsi közben szétzabálja magát az úton. Én meg vittem magammal egy ilyen tartalék pixelámit, amit természetesen nem mondtam meg neki, meg senkinek se. És hát valahogy így az út közepén, de akkor már a 10. napon voltunk az indulástól számítva, elővettem, és mondtam, hogy azért is megeszem, bár észrevettem, hogy teljesen megrohadt, mert 42 fok volt. Megettem, ez olyan szinten vetette ki a számot, hogy onnantól kezdve, mint egy bantú néger tudtam beszélni, csak olyan furcsán adtam elő a szavakat. De hát végül is hosszú utazás, ezt gondoltam, majd csak meggyógyulok, mire odaérünk. És még föltette nekem itthon az ibuszos a mentő kérdést, hogy majd amikor a hajóútra kerül a sor, akkor hanyadik osztályon szeretnénk utazni. És hát mondtam neki, hogy miért, hát hány osztály van. És mondja nekem, hogy 8. És így számolgattam, így föntről lefelé, hogy 1, 2, 3, 4, 8. Mondom, hát oda vannak oda láncolva ugye a néger rabszolgák, akik húzzák az evezőt. Mondom, azt inkább mégse, talán 7. osztályra van pénzünk, mondom, akkor legyen 7. osztály. Na most eltelt ez a borzasztó hosszú vonatút. végig a Szovjetunión, tehát csodálatos. Azt nem is ecsetelem, hogy minimum háromszor tartóztattak le bennünket odafelé, mert kémeknek néztek bennünket, ami egyébként hát majdnem igaz is volt, mert más, akit ránk bíztak, egy ilyen inturisztos csaj, aki természetesen KGB-s volt, az folyamatosan figyelni szeretett volna bennünket, de mire másra egyet pislantott, mi már nem is voltunk ott a közelbe se. Tehát bennünket a teljes Szovjetunió körözött, és ennek ellenére valahogy mégiscsak elérkeztünk Nahotkáig, ez Vlagyivosztoknak a személyi kikötője. Vlagyivosztok annyira titkos, hogy sehova se lehet nézni. Tehát a vonat az... De viccen kívül, a vonat farral érkezik be, végig kell menni a vonatba, és a végén úgy potyognak ki az emberek, hát természetesen bele a megalázóba, ahol azt mondták, hogy hát majd röntgen lesz, de húzták fel a gumikesztyűt, és engem még kutyával is megmotoztak. És ezek után így pottyantunk bele a hajóba, de hát mondom, halálosan kiéheztettek bennünket, legalábbis engem, mondom, Jancsi az azért próbálkozott ott az első osztályon, de neki se jutott ki a jóból olyan sok, mert ő meg úgy járt, hogy hát amivel Katalin cárnő próbálta meg meginni a tejáját, egy ilyen ős szamovár halálezüstből, és a hozzátartó teljes étkészlet halálezüstből, és ő próbált egy csáját, egy igazi teját inni, egy igazi orosz teját, odament. Minden tudott a dologról, tehát hogy hogyan készítik, mennyit kell ráönteni a fűre, meg minden egyebet. Egyet nem tudott, hogy az ezüst rettentő jó hővezető. És a szamovárból nem víz jött ki, hanem gőz, ilyen, így. Na most fogta azt az ezüst étkészletet, ugye poharat, amiben Katalin cárnő annak idején 72 évvel később kiöntötték bele a vizet, megpróbálta meginni a tejáját, és így nem merte elhajítani, és így rohangált, így, ugye? A két kez az annyira hólyagos volt, és ilyetében, hogy ne lássák, hogy ordít, megitta a teját, tehát a teljes torkát leforrázta fenékig. Na most nem volt egyikünk se épp igazán, de borzasztóan éhesek voltunk, és amikor beérkeztünk a hajóba, akkor már csak egyetlen egy foglalkoztatott bennünket, hogy együnk. Ott aztán tényleg volt minden, mert ez egy igazi hajó volt, ez ugye innentől kezdve, hogy elhagyjuk Oroszországot, mégiscsak japán vizekre lépünk, tehát adtak az érzésnek, háromféle kaját osztottak ki, oroszos kaját, európait, meg japánost. Az oroszos az ilyen hússaláta, meg kukoricaleves, meg amit el kell képzelni, ugye tudjuk ezt. A japános az ilyen kishalak, ilyen szakanák, nyers kishalak, sugárirányba szépen szétpakolva, akkor mértéktelen mennyiségű rizs, meg minden, ami létezik japános kaja, és hát az európai, az egy kicsit amerikai is, tehát volt nyers, kivéreztetett marhahús, biftek, meg minden, ami európai kajának számít, a paprikás krumpéig bezárólag. Na most mi ezt így szépen leültünk, és kajakra végigértük az egészet. Úgy éreztük, hogy nem azért tették le az asztalra, hogy ott hagyjuk. Tehát, hogy ha már dolgoztak vele, akkor igazán mi is. Most, ugye az említett hetedik osztály, ugye az nem úgy létezett a valóságban, hogy mi azt elképzeltük, ugyanis ez egy 170 méter hosszú, gyönyörű nagy hajó, Félix Dzerzsinszkinek hívták, akiről csak annyit szeretnék így bezárólagosan mondani, hogy ő találta fel a KGB-t, tehát egy ilyen, tehát a hajónak volt egy ilyen kis 7 hercen dörrenő alaprezgése, ami én úgy képzeltem, hogy egy egyhengeres dízelmotor hajtotta az egész autót. Az egyhenger az ilyen 72 millió köbcenti lehetett, tehát ilyen kicsivel volt csak kisebb, mint a hajó. És volt egy ilyen alaprezgése, és az osztályok azok nem így helyezkedtek el, hogy föntről lefelé, hanem ugye a motor környékén volt az első osztály, és egyre kintebb, egészen a hajó óráig, meg a végéig volt elosztva szépen a 8 osztály. Hát mi a vasmacskával egy vonalba kaptunk helyet. Rajtunk kívül már csak a csehek voltak közvetlen a hajónak az órába. Mi éppen ezért nem is nagyon láttunk semmit se, illetve hát amikor elindultunk, akkor bennünket mondom legfeljebb, leginkább a kaja érdekelt, semmi más. Úgyhogy mi mondom végettük az egész étlapot, és utána felmentünk fotózkodni a hajónak a fedélzetére. Gyönyörű volt az egész. Tehát akkor még egy ilyen kis öbölbe voltunk, itt ringatózott ez a Félix Dzerzsinszki 170 méterével. Élveztük piszkosul, elkezdtük egymást fényképezgetni. Egy idő után, amikor kimentünk a nyílt vízre, akkor én azt éreztem, hogy mosolygok, de később a fényképeken látszódott, hogy a szél így csöbölte az arcomat. Nem lehetett igazán mosolynak, és az is fáj mostanában is a vesém egy kicsit, mert annyira belenyomott a korlátba a szél, ugyanis egy tájfunba keveredtünk, csak mi ezt akkor nem tudtuk. Amikor már kezdtem fázni, mert én ugye szentesi legény vagyok, tehát én bírom a strapát, kitartottam végsőkig, a Jancsék valahogy így eltűntek másod magával egy közös barátunkkal, Zsoltal. Én is kezdtem fázni, és úgy éreztem, hogy most már ne nézzük az eget meg a vizet, mert folyamatosan csak azt néztem, hol az eget, hol a vizet. Mondom, lemegyek én és a barátaimhoz a kajütbe. Na most hát ez a hajó órától visszafelé számítva egy a 4 méterre volt a kis kajütünk, egy ilyen 3x3 méteres háromszögletű kis kajüt. A derékszögnek a két befogóján ugye az ágyaink helyezkedtek el, az átfogón meg volt egy ajtó, és mellette közvetlenül a sarokba egy 30 cm széles kis szintén ajtó, amit hogyha fölnyitott az ember, akkor rögtön a tusolóba jutott be, illetve hát, ha ült az ember, akkor WC volt, ha állt, akkor tusoló. Tehát, na most, amikor én ebbe a kajütbe beérkeztem, akkor azt láttam, hogy a Jancsi meg a Zsolt barátom egy kicsit zöldek, és ott guggolnak piszkosul az ágyaikon, és mondom, mit csináltok ti itt? Rosszul vagyunk. Mondom, mert mindenfélet összeztek. Engem? Vasgyomornak hívnak, és így oda is csaptam a gyomromra, és ezt nem kellett volna, mert akkor éppen litteszünk lefelé egy 40 métert, és hát, mint az ördögűző, tehát így megütöttem a gyomrom, és abban a pillanatban ugye, ilyen kis halak csobogtak ki a számon. Én akkor még ezt nem tudtam, de egy félelmetes lavinát indítottam ezzel el. Ugyanis én megpróbáltam menteni a menthetőt, és próbáltam erre a 30 cm-es ajtóra rákoncentrálni, hogy bemegyek a WC tusolóba, és így föltéptem az ajtót, de a Jancsi már ott hányt. És a Zsolt sem maradt le mögöttem, tehát... És egy ilyen brutális kétnapos hányást kezdtünk el, ilyen felváltva hányás, de borzasztó volt. És egyszerűen nem akart vége lenni, mert már iszonyatos volt. Tehát az, hogy ez a liftezés, ez nem akart megállni, mert én úgy éreztem, hogy ugye kivágtáztunk a csendes óceánra, ahol ez a tájfun borzasztó módon tombolt, de azt nem is tudom, hogy sikerült a Japánt megközölni, úgyhogy ki tudtunk jutni oda, de ott még borzasztó volt a vihar. Tehát én voltam valamikor Holland Vidámparkban, ahol ezen a hajó hintán így hintáznak és így megy, de én szerintem ez a hajó még hosszába is átfordult. Kétszer. Ez iszonyatos volt, és közben valami félelmetes hányás. Tehát ahogy az egyikünk abba hagyta, a másik már rögtön kánonba kezdte, és mindent, amit tehát a bifsztekek, és volt olyan bifsztek, hogy a Jancsi úgy hányta ki, hogy egy némelyik falat nem is volt ketté harapva. Na most gyorsan fogom a dolgot, mert hát végig nem ide tartozik a dolog, de az a lényeg, hogy az utolsó momentum, ami ebből nekem megmaradt, az, hogy a Jancsi 4 kézláb mászott és megpróbálta elérni ezt a pillanatnyi mencsvárat, ezt a kis háromszögletű WC-tusolót, és így a szoba közepén így elkezdett egy mértéktelen öklendezést, és így borzasztóan, hogy sárga kukorica kását pakolt le. És amikor ez egy ilyen, megemelkedett egy olyan 30 centire, akkor így láttam, hogy még öklendezik valamit, és két szem dédalon. Ezek után síri csend támadt körülbelül egy 42 másodpercre, amikor megjött számunkra az igazi derű, ugyanis akkor kezdtek el hányni a csehek. És ettől nagyon boldogok voltunk. Ezek után Japánt már el sem mesélem, mert az ehhez képest egy csúcsálom. Csak annyit szeretnék 4 mondatban mondani róla. Megtámadtuk és kiraboltuk Tokiót, megmásztuk a Fujit, voltunk autostoppal Kiotóba, Narába és nagyon sok császári rezidencián, és laktunk egy hétig egy vidéki családnál, bár ők ezt nem akarták. Egy régebbi műsorban elmeséltem azt a idegállapotot, ahogy mi egyáltalán elérkeztünk 1987-ben Japánba, ugye Szibérián keresztül, amire nem voltunk felkészülve, hogy nagyon magányos és nagyon hosszú az út. Illetve még amikor indultunk, akkor én megnéztem otthon a földgömböt, hogy milyen messze van ez a Japán, mert 87-ben, mert az is egy érdekes dolog volt, hogy tudtuk, hogy van Japán, de... Jancsit nem érdekelte, és én mondtam neki, hogy hát azért ez 17 ezer kilométer, tehát aki ennél messze megy, az már közelebb megy. És, de azért minket is értek váratlan dolgok, mert hát amikor végre megközelítettük Japán partjait, körülbelül másfél hetes utazás után, és ebből a repülőút volt a legrövidebb, akkor minket is csak meglepetések értek. Tehát elsősorban az, hogy vonattal kellett volna Jokohamából bemenni Tokióba, ami állítólag majdnem összeér, de ezt így itthon úgy gondolja az ember, hogy ilyen előváros. És ugye mi Szenteshez voltunk hozzászokva. Szentes nem kicsi város, de hogyha végül is, hogyha az ember nem fogyasztott alkoholt, akkor biciklivel egy olyan fél óra alatt át lehet rajta menni. Ha fogyasztott, akkor meg a széljárástól függ, hogy fél óra vagy egy hét. És tehát nem találkoztunk Szentesen például autóval, illetve május 1-én, de az nagyon fel volt virágozva. És itt ugye csak autók voltak, motorok, de megszállhatatlan mennyiségben. Én mondtam is a Jancsinak, hogy lehet, hogy verseny van, mert annyi motor ment egymás mellett, és hát még autók is, és mondom, a távolság az volt a legdurvább, ami így elsőre szembe tűnt, mert hát Tokiót azt én úgy szoktam fémjelezni itt a magyarországi barátaimnak, hogy akkora, mint Pest megye. És ugye ebbe a Pest megyei területen lakik 36 millió ember, az úgy feldolgozhatatlan. Tehát, hogy úgy befordul az ember egy 60 kilométer hosszú utcába, és egy ilyen 5,5 millió fej jön vele szembe, nem lesz az embernek fóbiája egyáltalán. De mondom, az a pillanat, amikor az ember eldöntő, hogy hát akkor vonattal menjünk be. Na most az első az, ami nagyon szembetűnő, hogy a japánok azok vendégszeretőek, de nem tartják a kapcsolatot az idegenekkel, mert minden japánul van kiírva. Tehát az, hogy az ember egy automatába vált jegyet, ami 87-ben nekünk egy érdekes volt, hogy néztünk szembe az ablakkal, de nem nézett vele szembe senki. Viszont kérte a pénzt, az azért érdekes volt, és hát ez a zsákbancsának egy nagyon furcsa változata, hogy fizetsz, utazol, de nem tudod, hogy hova. Tehát egy... És úgy, hogy távolságokra volt osztva a dolog, de mi ezt nem is tudtuk fölfogni, hogy távolság, mert az is japánul volt kiírva, és ugye mi úgy véltük az állomásokat, hogy talán 5 állomást megyünk, talán annyira van még pénzünk, de már a vonaton ültünk, amikor kiderült, hogy 3-ra volt pénzünk. Na most ez a vonat az olyan, mint nálunk a hév, és nem is sokkal gyorsabb, de viszont nagyon olcsó. Tehát ezt még mi is ki tudtuk fizetni. Hát mi úgy gondoltuk, hogy az 5 állomást fizettük ki, de amikor megyünk kifelé, akkor kérik a különbözetet, és ők tudják, hogy nem szálltunk le a 3. állomáson, de nem tudjuk, hogy honnan, mert amikor felszálltunk, mi se gondoltuk, hogy majd ott akarunk kiszállni. Hát fizettünk, és ezzel el is fogyott az összes költőpénzünk, és még nem voltunk Tokióba, de mondtam, hogy Jancsinak, menjünk taxival, hát ha tudunk valami köztes megoldást, maximum annyi lesz, hogy mikor megállunk, akkor majd azt mondjuk a taxisnak, hogy így jártál. De nem tudtuk, hogy a taxi az úgy méri a kvótát, hogy 100 yardonként ugrik egyet az óra, de nem tudjuk, hogy mennyit kell fizetni, mert japánul van kiírva. Ez, hogy fordult az óra, ez számunkra halált jelentett egyébként, de nem tudott fordulni, mert még nem mentünk 100 yardot, amikor egy előtrázó sikítás volt, mert ez kisívbe bekanyarodott balra, és ugye mi nem tudtuk, hogy apámmal balos közlekedés van, és én mondtam olyan csinak, hogy nem elég, hogy idióta a sofőr, hanem részeg is, és ugye ez mentett meg bennünket egyébként, mert mondtam, hogy részegnek nem fizetünk, úgyse tudja megszámolni. És hát ezek után szinte mindenhova gyalog mentünk, ami egyrészt azért volt érdekes, mert hát Japán nem kis ország, tehát olyan, mintha Kenyából akarnánk elmenni Uppsalába, és hát nekünk volt 16 napunk, vízum szerint, de egy 2,5 hónapon keresztül azért csak császkáltunk, így aztán megmásztuk a Fujit, ami azért érdekes, mert nincs a tetején semmi, de ezt oda nem mondták, és 3664 métert menni úgy fölfelé, hogy odalent 42 fok van, de nem mondták, hogy fönt mínusz 10, és mi rövid nadrágba, de román cérnazokniba fölsétáltunk a tetejére. Hát van egy használaton kívüli csillagvizsgáló tetején, egy világ legdrágább kólaautomatája, és mellette van egy telefonfülke, hogy ha volt pénzünk kólára, akkor elúságolhatjuk bárkinek, hogy itt vagyunk a Fuji tetején, és isszuk a kólát, de ennél több nincsen. És Ezek után hát mi túlszárnyaltuk a Fujit, és elindultunk egy vidéki faluba, egy 300 ezer fős kis japán faluba. Az ott nem is mennyiség, tehát ők ezt még nem jelzi a térkép, és ezért nem is volt könnyű megtalálni. Ráadásul hát úgy mentünk, hogy GPS alapján, de az nekünk a fejünkbe volt, és úgyhogy ilyen emlékezett GPS volt ez, hogy itthon megnéztünk egy térképet, és elfelejtettük kivinni, és ezért emlékezetből kellett közlekedni, így egy olyan háromnapos késéssel érkeztünk. Addigra pont kész lett az országút, amit ők építettek. Az csak azért érdekes, mert a japánok úgy építik az országutat, hát nem úgy, mint nálunk, hogy majd kész lesz, hanem ott úgy van, hogy naponta csúszik előre 4 kilométert a sor. Tehát egy ilyen, elől megy egy gép, ami országút szélességben marja ki, teljesen mindegy az, hogy van előtte ház, sor, vagy bármely. Az így megy előre, mögötte megy a brigád, amelyik az úzalékkőt pakolja le, utána megy egy tömörítő, aztán megy egy olyan, amelyik húzza az aszfaltot, és rögtön mögötte van egy ember, aki húzza a csíkot. És egy, aki a jelzőtáblakat kiteszi, és mögöttük van egy 42 kilométer hosszú sor, az már közlekedés egyébként. Tehát, mert hát ebben a tempóban nem késnek el sehonnan. És bennünket ez borzasztóan zavart, mert amikor 3 nappal korábban arra jártunk, akkor még nem volt ez a keresztút, és én még nem vagyok hülye. Én emlékeztem, hogy itt már jártunk, de nem volt út. Jancsi megállította, hogy biztos aludtál. Aztán utána kiderült, hogy hát nem, hanem addigra tényleg lehúzták az utat. Végre megérkeztünk a lányos házhoz. Mi ide nem véletlenül érkeztünk egyébként, hát mi szerettünk volna a házigazda lányával ismeretségbe kerülni. Én még levelezésben is álltam vele egyébként. Írtam neki egy levelet, hogy megyünk. És hát tényleg nagyon kedvesek voltak, és a házigazdát egy olyan 3,5 napos tartózkodás után valahogy meggyőztük, egy véletlen folytán persze, mert mi mondtuk Koyamasannak, hogy mi hónap elmegyünk Nikkóba. Ezek után a teljes család összeült, és egész nap sutyorogtak. Aztán az esti vacsinál így bejelentették, hogy hát jó, hát akkor menjünk. Mondom, hova? Hát Nikkóba, hát mi mondtuk, hogy megyünk Nikkóba. Nem, mi azt mondtuk, hogy mi megyünk Nikkóba. Hát ők se voltak még Nikkóba, 16 éve nem vették ki a szabadságukat. Ha most már így megígérték, akkor menjünk együtt. Hát mondom, menjünk, hol van Nikkó? Akkor derült ki, hogy értelme van, hogy velük megyünk, mert Nikkó 370 kilométerre volt, tehát nem is biztos, hogy gyalog eltaláltunk volna Nikkóba. Főleg úgy, hogy nincsenek magyarul kiírva a helységnévtáblák. Akkor meg ugye kezdtünk hozzászokni a balos közlekedéshez, mert láttuk, hogy a házigazda nem szereti az alkoholt, tehát nem téved, viszont mégiscsak tévedett, mert volt olyan kereszteződés, ahol 30 kilométeres körzetben nagyon váratlanul nem tartózkodott senki, és nem is lakott senki, de volt egy lámpás kereszteződés, és éppen piros volt, 25 perce. És ő nem ment tovább. Tehát így mondtuk neki, hogy menjen. Hát mondom, szentesen, mondjuk persze szentesen. Szentesen egy csiga is át kellett volna, mert ugye az is tudja, hogy nincs autó, de azért ennyire nem kéne félni, hogy már 25 percen nem megyünk át a piroson, mondom, hát lehet, hogy soha nem fog váltani. És ugye ő bizonygatta, hogy a kressz szerint közlekedik, mi meg mondtuk, hogy ez nagyon nagy hülyeség, menjen a szíve szerint. És hát aztán szerencsére váltott a lámpa, és elérkeztünk egy olyan helyre, ahol hát a házigazdának voltak még barátai, csak ügyvédek voltak, iskolaigazgatók, tanárok, és hát diplomás emberek. Mondjuk hát Japánból csak mi nem voltunk diplomások egyébként, tehát ugye arra később jöttünk rá, hogy 3 éves korában elkezdi mindenki az iskolát, és 24 éves korában megy ki, úgyhogy akinek nincs diplomája, az még munkanélkül is lehet. Tehát az, hogy volt valakinek diplomája, az annyira csak nekünk volt feltűnő, de mi éreztük, hogy csak orvosok és doktorok között vagyunk, tehát egy nagyon jelentőség teljes pillanatra érkeztünk el. Egy brutális erdő közepébe voltunk, ahol mondták, hogy este majd lesz egy kis parti, tábortűzzel, eszegetéssel, iszogatással, zenével és mi egymással. És így mi a délután így összenéztünk a Jancsival, és mivel mi már voltunk cserkésztáborban is, így szépen elindultunk, és hát elkezdtünk gyűjtögetni fácskákat, ágokat, meg papírfeszniket. Ezek még néztek ránk, hogy mit csinálunk, homeless-t játszunk, vagy mi vagy? És mondjuk, hogy hát nem, hát a tábortűz, hogy gyűjtögetjük a faanyagot. Minek? Hát mondom, hogy minek? Hát mondom, azért, hogy tüzet rakjunk. Hát de, hogy hát majd ezzel. És így kivettek egy elektromos láncfűrészt, kikaptak így a kocsi hátuljából, de akkor át, hogy ilyen másfél méter hosszú volt csak a kardja. És így néztem a Jancsira, mondom, hát én megeszem saját magamat, hogyha itt az erdő közepén találnak áramot. És kezdhettem saját magamat harabdálni, mert bedugt az egyik fába, és elindult el, és kivágták a fél erdőt, akkora tüzet raktak, mint Szentes. Tehát, mondtam nekik, hogy nem kéne ekkora túlzásokba esni, nem tudjuk körbe táncolni. Tehát, hogy aztán mondtam a Jancsinak, hogy szerintem meg is eszünk valakit. Tehát, hogy itt még lesz sütögetés itt még este. Brutális nagy tüzet raktak. Hát ezt macurinak hívják ők. Ők naponta rendeznek ott macurit, mindent ünnepelnek. Tehát azt is megünneplik, hogy eljött a reggel, azt is, hogy elment az este. Tehát nagyon vicces kedvükben vannak. És hogyha ittak, akkor lövöldöznek is, illetve ilyen petárdáznak, meg rakétáznak. Tehát minden olyan, mintha rájuk tört volna a világháború. De ezt ők borzasztóan mosolyval fogadják. De mi azért annyira nem, mert nem mondták el, hogy lesz egy ilyen. És ugye, amikor a tábortüzet ilyen gyerekesen körbe kellett táncolni, és japánul kellett énekelni, ilyen tomodacsit lesz, akkor mondtuk, hogy ez a barátság kedvéért kell táncolni, akkor mi mondtuk, hogy mi a barátság kedvéért, inkább innánk valamit, mert szerintesen úgy kezdődik a barátság, és csak a mi kedvünkért elővettek szakékat. Most a japán ember az nem tudja feldolgozni, hogy ivott. Neki nincs olyan enzimje, ami feldolgozza ezt a dolgot, és ők a szake láttán is azonnal hát egy ilyen orgazmus közeli állapotba kerülnek. De nem tudták feldolgozni, hogy én miért öntöm folyamatosan ki, és aztán az egyik megkérdezte, hogy mégis hát mondjam el, hogy miért vacsolom ki a szakét. Hát meleg a bor. És ugye ők föl voltak háborodva, mert ugye ez szerintük pálinka, de hát én mondtam, hogy hát ez nem pálinka, mert ha ők tudnák, hogy mi a pálinka, az, amit az öcsém főz otthon, az pálinka. Hogyha nem áll a háta mögött a finánc, akkor 58 fokosra főzi rézüsbe, és mondom, az mindent visz, és hát ők nem bízák a véletlenre, tehát nekik volt egy olyan szakéjuk is, ami ezt túlszárnyalta, és elővettek egy 70 fokos szakét, mi azért őket is megitattuk, ezért történetett meg, hogy egy kisebb erdőtűz kialakult, mert ugye mindenre figyeltünk, főleg egymásra, de arra nem, hogy a tűz aztán terjed. De nem ez volt a legdurvább, hanem az volt a legdurvább, hogy a pálinka hatására mi nagyon viccesek voltunk, ők meg nagyon részegek lettek. Ekkor kerültünk valahogy egy szintre, és hát ugye akkor már nekünk is lett diplománk. Ők kérdezgettek engem, hogy mondjak egy szép magyar szót. Nem jutott eszembe más, csak ennyi, hogy musi-musi. Ez ugye az ő nyelvükön szarvasbogarat jelent. Ezt így mondtam, hogy szarvasbogár, ezt nem tudták kimondani. Mondták, hogy mondjak egyszerűbbet, mondtam, szitakötő. És ezen a szóval, hogy szitakötő, ezek reggelig nevettek. Hát a saját sátrukat lehúgyozták, aztán egymást. Aztán közösen a tüzet, hogy hát, ha elalszik. De a legeslegdurvább dolog az volt, amikor hát megtanítottuk őket egy nagyon értelmes magyar szónak a használatára, és ugye ők, akik mindenre úgy válaszolnak az első föltett kérdés, hogy haj, haj, és azonnal pluszba vágják magukat, abban a pillanatban, hogyha valaki kértük valami, hogy hozd majd el egyszer a tányért, hát bazd meg, és ekkor éreztük, hogy tudtuk a japánokat magyarosítani. A mi útunk innen talán véget is ért volna, hogyha véletlenül nem keveredünk rá a Shinkansenre, amivel szerettünk volna visszamenni Tokióba. Jancsi állítása szerint ez vonat. Én mondtam, hogy én 12 évig dolgoztam a MÁV-nál. Ez biztos, hogy nem vonat, mert mindenki egy irányba ül, és fehér belül minden. Mondom, ez repülő, csak nagyon alacsonyan megy. A Jancsi megtrofolt, mert azt mondta, hogy nagyon alacsonyan, de nagyon gyorsan. Mondom, ne szórakozzon velem, én 12 évig dolgoztam a MÁV-nál, ez maximum 90-nel megy, 270-nel ment. Hát 87-ben egy Bécs-Budapest távolságot egy ilyen vonat 34 perc alatt tett meg. Szerintem ez ma biztos, hogy ennél sokkal gyorsabb. Én ezt itthon tudtam meg, hogy csak nálunk közlekednek a vonatok ugyanakkor a távolságon, ugyanannyi idő alatt, mert Bécs-Budapest távolságon 1848-ban is ugyanannyi idő alatt ment a vonat, mert a távolság nem lett kevesebb. Ezért már megérte hazautazni. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondhattam, további jó éjszakát kívánok.
Kabaré Club Podcast. Minden hétfőn, hogy jól induljon a hét. Iratkozz fel Google Podcast, illetve Spotify csatornánkra.
Hölgyeim és uraim, Nagyvácrától dolgozó népe. Hivatalos helyen felhatalmaztak annak közlésére, hogy itt a Humor Fesztiválon ünnepeljünk meg egy születésnapot. Mi nagyon-nagyon hozzászoktunk az utóbbi időben a születésnapokhoz. Ugye tavaly évekig ünnepeltük Bartók Bélát, idén évekig ünnepeljük Kodály Zoltánt. Én már előre félek, hogy jövőre lesz 50 éves Petrovics Emil. Mi most belterjesebben ünnepelünk, a saját dolgainkat ünnepeljük meg. Ha megengedik, én be is jelentem, hogy ki az a 75 éves magyar kabaré. Engedjék meg, hogy a 34 éves fiatal kabarét én jelenítsem meg, és ne is szaporítsuk tovább egymást, ismerkedjenek meg személyesen is a 75 éves ünnepeltel, akit ezúttal a 70 éves Alfonso alakít.
Jó estét kívánok!
Nagyon nagy szeretettel üdvözlöm. Hát talán kezdjük a személyi adatokkal. Neve?
Hát magyar kabaré tisztelettel.
Született?
1907. március 1-én.
Születési helye?
Bombonier, kabaré Budapest Terész körút 28.
Aha, ezek szerint akkoriban a Terész körútat még nem Lenin körútnak hívták.
Nem bizony, mert akkoriban Lenint is csak Uljanovnak.
Szabad megkérdeznem szülőatyának foglalkozását a felszabadulás előtt?
Hát kérem, ők zsenik voltak. Nagy Endre, Heltai, Karinti, Nóti, Vadnai, Gábor Andor.
Ez mind a kedves papa volt?
Hát igen, ugyanis mozgalmas életük volt. A Bombonier figyelmeztetem, hogy monopol helyzete azonban nem tartott sokáig, mert 1907 őszén megalakult az ellenkabaré az Andrássy úton.
Hát ezek szerint az Andrássy utat sem hívták akkor?
Nem, mert akkor még őt is csak Dzsugásvilinek hívták.
És testem, kik voltak az ellenkabaré tagjai?
Hát ugyanazok, mint a Bombaniernek. Heltai, Molnár, Nagy Endre. 1900 őszén megnyílt ez az intim kabaré is, és rögtön egy bohózat pályázatot hirdetett.
És kik nyerték ezt az 1907-es humorfesztivált?
Hát ugyanazok. Heltai, Molnár, Nagy Endre, aztán nyílt egy zenés, röhögde is, ilyen... A sas, várjon, hagyj fejezzem be, kabaré néven az oktogonon.
Igen. Ezek szerint akkor az oktogon még nem november 7-ére
nem,
esett.
Október 25-re. Szóval akkoriban rengeteg kabaré nyílt a fővárosban, egymás után meg is buktak. A pesti közönség egy-egy szezonban 5-6 kabarét is elfogyasztott. Hány színigazgatott a mai színházak?
Hát szóval ez a 75 év nagy idő. Ne haragudjon a kérdésére, nem küldték még önt nyugdíjba?
Hát oda még nem. Hát különben is jól érzem magam, kutya bajom az ismerőseim szerint, pedig az utóbbi 31 nyány évben különösen jó színben vagyok.
Hát nézd, az az igazság, hogy mi pályakezdők egy kicsit félünk ettől a pályától. Például gyakran halljuk, hogy a kabaré ritkán alkot maradandót.
Hát azt ne is várt, hogy a Csongor és Tünde mellett egyszer a Jenő és Lújza is érettségítétel lesz.
És tessék mondani, tényleg igaz az, hogy a kabaré szerző témája az utcán hever, csak le kell hajolni, érted?
Igaz, 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 fiam. Csak az utcát kell jól kiválasztani. Mert nem mindegy ám, hogy ez a téma a Fifth Avenue-n hever, a Kalinin sugárúton vagy a Jászai Mari téren fekszik, érted?
És most mi a különbség?
Hát hajolj le, érte, megtudod.
És sokat változott a humor az elmúlt 75 év alatt?
Á, szinte ugyanazokon a dolgokon nevettek akkor is, mint ma például. Egy Matuska Szilveszter nevű kisvállalkozó maga kisipari módszereivel annak idején tönkre csinált Biatorbágyon egy viaduktot. Na meg azon röhögünk, hogy mennyivel szervezettebben csinált ezt egy nagy állami építőipari vállalat a Marx téren.
Szóval nehéz pálya ez. Hát aztán itt van a konkurencia.
A konkurenciától nem kell tartani. Az mindig jó, ha van. Például tudod, hogy nálunk a napokban beindították az első légitaxikat. Sopronban. Rögtön megjelent egy konkurencég, egy sportrepülővel, és egyelőre csak NDK utasokat szállít, érted?
Hát ez mégiscsak nehéz pálya ez. A közép döntőben például Martonék a versenyzők kezébe nyomtak egy újságot, hogy abból írjanak kabarét. Hát hogy csináljanak ebből viccet? És különben is miből? A jó hírből csináljanak, vagy a rosszból?
Hogyan ezt az elődök már megoldották? Úgy, hogy van egy jó hírem, és van egy rossz.
Hát például mi a jó hír?
Jövőre jelentősen felemelik a béreket.
Hurrá! Mi a rossz hír?
Hogy a lakbéreket.
Azért még van egy kis aggodalmam. Tessék mondani, mely politikusokkal lehet nálunk viccelni, és mióta?
Hát régen.
És akkor most éljen a humorista, vagy inkább féljen
ne
a humorista?
Ne féljen a humorista. Elődeid annak idején még a farkastól sem féltek.
Ilyen bátrak voltak?
Hát mondok én neked erről egy példabeszédet. Az eset Mátyás idejébe játszódik. Mátyás ül a tróntermében, éppen Beatrix fennállásának évfordulóját ünneplik. Körbe a főurak, előkelőségek, a hangulat kitűnő, hát óriási. Egyszer csak ki tudja, honnan bejut a trónterembe egy toprongyos alak, is elkiáltja magát, Mátyás! Te vagy a legnagyobb tökfilkó a Kárpát-medencében, sőt, talán az egész feudálista táborban. Nem tűröd a kritikát, elnyomod az ellenzéket, és különben is randa nagy órod van. Ha! Mátyás dühösen felpattant, mint az inkvizíció ipari szakmunkásoknak. Hát akik a felség sértőt egy perc alatt kerékbe törik, és a matematika akkori állásának megfelelő legkorszerűbb eszközökkel felnégyelik. A lakoma tovább folyik. Egyszer csak valahonnan az asztal végéről Mújkó, a királyi bizottság humorügyi osztályának vezetője emelkedik szólásra. Mátyás! Te vagy a legnagyobb tökfilkó a Kárpát-medencében, sőt, talán az egész feudalista táborban nem tudod a kritikát, elnyomod az ellenzéket, és különben is randa nagy orrod van. A teremben néma csend. Az őrök már mozdulnak, de akkor Mátyás mosolyt erőltetve az arcára elnézően legyint. Hagyjátok, hiszen ez csak politikai kabaré.
Az erdő,
mesélj csak erdő,
mesíts ős erdő,
ahogy a sok celeb szállt Argentínába,
úgy szállt a bátorság sok állat inába,
nemhogy köpni, nyelni sem, mert ott már a láma. Csak erdő, mesés ős erdő, felbőg egy jaguár, jó szimatot kapott.
Érzi győzik én a zebra zakó szagot.
Gyanús ez az aroma, sejti, hogy kelepce,
s ki az állat harapi aroma.
sős erdő. Kiskori bris szurkol, soma haját nézve. Ha nem szavazzák ki, lesz családi fészke. Benkő Dánieltől majréznak a hangyák.
Nehogy előkapja a boly fölött a latyát.
Mesélj csak erdő, mesélj sős erdő. Figyel, de nem érti a fekete párduc.
Névrokonám Pákon, minek az a párcuc?
Így, hogy az esőkabát tökig betakarja.
Se kombiné, se didi, se füle, se farka.
Mesélj csak erdő, mesélj sős erdő. Szomjas szúnyog vágynak mele celebb vérre.
Steiner Kristófot most nem csípi ő mégse.
Egy riasztó hang miatt senkiből sem iszik.
Megijed, mert te húzom, folytok, buduk izik.
Mesélj csak erdő, mesélj sős erdő. Egy aligátor a szöszire hajazna.
Natasát szívesen lenyomná kajakra.
Éhes a sok állat, a hangulat már parázs.
Na ez a kéz átverés, mit művel velünk Balázs?
Mesélj csak erdő, mesélj sős erdő. Egy víziló mégis itt kér menedéket.
Másik csatornából inkább ide tévedt.
Zambézi vizében orvtámadás érte.
Egy Ágnes nevű celeb
a vízi díját kérte. Ó, 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 mesélj csak erdő, mesélj sős erdő, mesél az erdő. Szegény ős erdő, ó, jaj.
Kabaré Club Podcast. Minden hétfőn, hogy jól induljon a hét. Iratkozz fel Google Podcast, illetve Spotify csatornánkra.